nostra. Úgy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Arra szeretnék választ kapni, mitől észszerű a francia, illetve a háborúpárti álláspont, mondta Orbán Viktor útban Párizs felé, hogy eleget tegyen Emmanuel Macron francia elnök meghívásának. A miniszterelnök szerint alapvető változás, hogy az amerikaiak eddig a háború oldalán álltak, most pedig a béke oldalán vannak. Kifejtette, hogy ha 3 év alatt eddig nem tudták a háborúzó felek legyőzni Oroszországot és győzelemre segíteni Ukrajnát, úgy, hogy az amerikaiak is velük voltak, most, hogy ők már nincsenek ott, tehát a háborúpárti tábor sokkal gyengébb, miért gondolják, hogy meg tudják nyerni. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy 2027 végéig hosszabbítsák meg a tagállamok az évvégén lejáró gáztárolási kötelezettségeit az energiaellátás biztonságának szavatolására és az európai gázpiacok stabilizálásának elősegítése érdekében. Ezzel azt céloznák, hogy a tárolók közelgő nyári feltöltési időszakában nagyobb rugalmasság legyen biztosított a tagállami gázvásárlások esetében, figyelembe véve a piaci fejleményeket. Tulajdonosváltás lesz 2 panamai kikötőnél, egy amerikai alapítású nagyvállalat szerez az azokat üzemeltető cégekben többségi részesedést. Az ügyletnek óriási jelentősége van Donald Trump korábbi, a Panama csatornára vonatkozó kijelentéseinek tükrében. Az amerikai elnök azt mondta, hogy szeretné visszaszerezni a világ egyik legfontosabb tengeri átkelőjét Kínától. A látótávolságba kerülő béke lehetővé tette, hogy Európa legnagyobb adócsökkentési programját hirdessék meg a kereszténydemokrata néppárt parlamenti frakcióvezetője szerint. Simicsko István hangsúlyozta, míg Nyugat-Európa az egyre romló népesedési mutatók megfordítása helyett a migrációt támogatja, addig mi, magyarok, saját nemzetünk gyarapításában gondolkozunk. A jövőben a kedvezményes adórendszer által a munkakezdéstől akár egy egész életen átmentesülhet valaki a személyi jövedelemadó megfizetés alól, kitért arra, hogy idén július 1-től esziamentessé válik a CSED és a GYED. Önkéntes árcsökkentést vár a kiskereskedelmi láncoktól a Nemzetgazdasági Minisztérium. Intenzív egyeztetéseket folytatnak a piaci szereplőkkel az élelmiszerárak csökkentése érdekében, írták, hozzátéve, hogy ami manapság a boltokban zajlik, az elfogadhatatlan, az árak emelésének a családok és a nyugdíjasok érdekében gátat kell szabni. Jelezték, hogy az élelmiszerinfláció megfékezése érdekében a kormány továbbra is kész minden eszközével beavatkozni. Márciustól további 15 milliárd forint uniós forrás áll a magyar vállalkozások rendelkezésére, támogatva a termelékenységük javulásához szükséges munkaerő át- és továbbképzését, jelentette be közös közleményében a Nemzetgazdasági Tárca és a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Megfogalmazásuk szerint erre a nagy érdeklődésre való tekintettel van szükség. Az Építési és Közlekedési Minisztérium döntése értelmében július 1-től 752 kilométer dunántúli vasúti pálya a MÁV csoporttól átkerül üzemeltetésre a GYESEF-hez, közölte a szaktárca az MT-vel. Az intézkedés 13 vasútvonalat érint, a vonalak üzemeltetése nem jelenti a személyszállítási tevékenység automatikus átvételét, ezeket a közszolgáltatási feladatokat fokozatosan több ütemben veszi majd át a Zöld-Sárga Vasúttársaság. Lassan véget ér a háztartásokat a zöld energia termelésében és tárolásában segítő pályázatra beérkezett támogatási kérelmek teljes feldolgozása, jelentette Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. Eddig több mint 21 ezer család nyert el, átlagosan 4 millió 100 ezer forintot a modern napelemes rendszerek telepítéséhez. A fejlesztések több mint 600 kivitelező cégnek adnak feladatot. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban, néhol majd fátyolfelhők zavarhatják a napsütést, csapadék nem hullik, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 4, napközben aztán plusz 16 fok körül alakul, híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Pilátus című regényének első részét Györgyi Anna olvassa fel.
Szabó Magda, Pilátus. A hér reggel jött, kenyérpirítás közben találta. Iza küldött nekik harmadéve valami ügyes kis gépet, amelynek elektromos húzalkái közt halvány rózsaszínűre pirultak a kenyérszeletkék. Ő forgatta, nézegette egy darabig, aztán dobozostul berakta a konyhaszekrény aljába, és nem vette elő többé. Nem bízott a gépekben, voltak éppen olyan hétköznapi és megszokott valamiben sem bízott, mint a villany. Ha pár órára rövid zárlat keletkezett, vagy a vihar megrongálta a vezetéket, leemelte a pohárszék tetejéről kétágú, rész gyertyatartóját, melyben folyton készen várták a villany kihúnyását a gyertyák, behozta a konyhából, s még átlépegetett az előszobán, úgy tartotta feje fölött a lángvégű ágacskákat, mint valami szelíd, vén szarvas az agancsát. A kenyérpirító gondolatát se tudta megszokni. Hiányzott volna a guggolás, a tűz, a parázs különös, eleven szervezethez hasonló lihegése. A zsarát színének folytonos változása mindig valami sajátságos elevenséggel ruházta fel a szobát. Ha égett a tűz, úgy érezte, akkor sincs egyedül, ha kívüle senki sem ül a lakásban. Most is ott kuporgott a sámlén a nyitott kályhajtó előtt, s mikor Antal becsöngetett, hirtelen nem tudta hova tenni, hát magával vitte az előszobába a miniatűr szigonyt, amelyen a kenyér szelete pirult. Antal először csak ránézett, aztán megfogta a karját, s ez a suta mozdulat, mellyel megérintette, elárulta, mit nem akar kimondani. Az öreg asszony szeme telefutott könnyel, ám a cseppek nem budjantak elő, mintha valami különös, makacs erő kiegyensúlyozta volna őket a szemhéjak peremén. A reflexeknél is biztosabban működő udvariasság, mely egyszerre volt ösztönös és belenevelt, még azt is kikényszerítette a torkából, hogy köszönöm, fiam. A két kis szoba közül csak a belsőben fűtött. Mikor bementek, az öregasszony visszaereszkedett a sámlira. Antal a kezét melengette a kályha oldalán. Nem beszéltek, de tökéletesen értették egymást némán is. Erőt kell gyűjtenem, mondta az öregasszony gondolata. Nagyon szerettem. Szedd össze magad, ráérünk, felelte neki Antal magában. Voltak éppen semmi értelme, hogy kijössz, mert nincsen ott már senki. Aki van, az ma hajnal óta már nem azonos azzal, akit ismertél. De azért kiviszlek, mert ehhez is jogod van. Ehhez a senkihez. Mikor végre elindultak, az öregasszony karjára akasztotta a szatyrát is. Mindig szatyorral járt a klinikára. Abban vitte ki Vincének, amit kért, vagy ő jónak látott. Zsebkendőt, piskótát, a citromait. A háló szemein át most is átragyogtak a sárga gömbök. Varázsol, gondolta az orvos. Három nyomorult kis citrommal varázsol. Azt hiszi, ha azt mutatja az enyészetnek, hogy nem fél tőle, elriad a halál. Azt hiszi, ha citromot visz apának, még életben találja. Könnyű fagy volt az éjjel. A lépcső síkos. Az öregasszony nem szórta fel este óta. Karon fogta, úgy vezette le. A fás szín ajtaja nyitva, a küszöbön sáros hótaraj, mögüle, mint valami melvért mögül, kileskelt kapitány. Hallatszott, amit a szalmával győzködik, megint szétrugta a fészkét. Az öregasszony nem nézett a szín felé, karja hirtelen merev lett, a lélegzete szaporább. Ő is észrevette kapitányt, gondolta az orvos. Úgy tesz, mintha nem látná. Kapitány fekete. Most nem szabad feketét látni, csak fehéret. Coleman, a boltvezető, utánuk nézett a közért üvegajtaján át, mikor becsukták a kaput, és elindultak a taxiállomás felé.
Még alig múlt hét. Úgy látszik, végét járja az öreg úr.
Kár érte, csendes kis ember volt, türelmes, mindig mindenkit előre engedett, férfit, gyereket egyaránt, utolsónak nyújtogatta a teljes kannáját. A lányok imádták, mert nyaranta virágot hozott nekik a kertjéből, mikor meg a hideg beállt, sült tökött teját. Hát, ez is megy már, szegény. Majd siratja a lánya, mi pénzt hazaküldött az neki havonta Pestről, mesélte a postás. Ugye hova tette a szemét Antal, hogy elvált tőle? Pedig amúgy az se rossz ember, dicsérik, akiket kezelt. Az öregasszony is Izára gondolt, mikor beszálltak a taxiba a cukrászda előtt. Apának rákja van, mondta Iza valami különös, hideg hangon, amikor egy negyed évvel ezelőtt soron kívül hazatelefonálta a fővárosból, hogy nézze meg az apját. Sikálta a kezét a fürdőszobában, azzal a lassú, türelmes orvosi mozdulattal, amelyet még Medika korában megszokott. Ő hirtelen leereszkedett a kád szélére, mert elsötétült előtte a világ, belekapaszkodott a fürdőkályha csapjába, de aztán tüstént fel is pattant, és kirohant az előszobába, mert meghallotta Vince hangját. Mit bujkáltok odabenn? Kérdezte Vince ingerülten. S ő csak nézett rá, iszonyodva, azzal a rémülettel, amellyel egy már bomló testre nézhet az ember. Nem tudott válaszolni. Nem jutott eszébe semmi. Iza mentette meg, aki kilépett mögötte, s felmutatta izmos fehér ujjait. Nem mindenki olyan vén mocsok, mint maga, mondta, s Vince sovány arca fényleni kezdett. Vén mocsok! Ez Iza régi szava volt, a hajdani, bőgő, fényes orrú Izáé. Mások naponta többször mosnak kezet, például én,
mondta a lány. Menjen be a szobába, mert megfázik. Ha nekem olyan kevés gyomorsavam volna, mint magának, nem ugrálnék annyit, hanem enném a pepszint. Az öreg asszony tudta, hogy Vince gyanakszik. Vince, amióta különös vad fájdalmai elkezdődtek és fogyni kezdett, gyanakvó lett, fülelő, és folyton lesben állt, hát ha elkaphatna egy hangfoszlányt, s megtudná végre, miért gyöngül egyre, s mi a magyarázata annak a sajátságos, tüzes kínnak, amelyet egyre gyakrabban érez. Én nem tudnék így rákiáltani, gondolta az öreg asszony, és kétségbeesésében is elöntötte a büszkeség, hogy Iza tud. Gyere, anyám, kísérj el az eszpresszóba, ígyunk meg egy kávét. Nem jön maga is? Vince akkor már mosolygott, s büszkén szemlélte Pipa szárlábát. Még kinézik belőle, hogy eszpresszóba jár. Ingatta a fejét, Iza legyintett, azt mondta, nem bánja, úgyis csak a nőket bámulná. Kapta a kabátját, s mint gyerekkora óta mindig, ha elment hazulról, odabökött homlokával apja szép, domború homlokához. Meg ne csalja a mamát, míg oda leszünk. Vince csak bólogatott, ravaszul. Szeme, amely hetek óta más volt, mint amilyennek az öregasszony ismerte, annyira más, hogy néha csak bámult, mi történt vele, miért lett kisebb, és ugyanakkor valahogy hosszúkásabb és homályosabb is, hirtelen fellobbant. Vince imádta Izát. Kettőjük párbeszéde mindig enyelgő volt. Egyáltalán nem olyan, amilyet valaha apa és lánya között hallott. Baráti volt, testvéri, cinkos. Isten tudja milyen. Az eszpresszóban egyikük se nyúlt a kávéhoz. Csak nézték, forgatták a pára befutott a pohárkát. Iza arca fehér volt. 3 hónapja lehet, mondta a lány. Antal majd hoz neki porokat. Hagyok itt pénzt. Mindent vegyél meg neki, minden hülyeséget, amit csak kíván. Ne spórolj, anyám. Szólt a zene, ő hirtelen úgy érezte, mintha hóhér volna Izával együtt, és itt a piros függönyök árnyékában valami irtózatos dolgot cselekednének. Hogy Vince 3 hónap múlva nincs, hogy ő most tudja, hogy majd nincs, úgy hatott rá, mintha rab volna Vince, halálra ítélt, s most közölték volna vele a kivégzése óráját. Nem merte megkérdezni, biztos-e a Decker diagnózisa. Decker tudta Izától és tudta Antaltól. Sose tévedett. A zene erősödött, szerelmesek néztek egymásra. A pincérlány megkérdezte, parancsol-e habot? Iza mondta helyette, hogy igen. A hab kemény volt. Túl édes. Elejtette, míg a kávéjára tette. Zavartan, bűntudatosan kaparta fel az abroszról. Próbáld összeszedni magad, mondta a lány. Most megmondom, mikor mi várható. Eleinte rákényszerítette magát, hogy figyeljen, aztán megint tudatosodott benne, hogy Vince legfeljebb 90 napig élhet még. S hirtelen nem értett már semmit. A könyv elkuszálta előtte az eszpresszó piros függönyeit. Anyám, mondta Iza, nagyon kevés időnk van, s beszélnünk kell egymással. Iza mindig ilyen nyugodtan, komolyan szólt hozzá, ha valami utasítása volt a számára. Azt érezte, felvisít, lesodorja a habot. Persze nem tette, ereje se volt hozzá, de nem ismerte volna, csak egy pillanatig vágyott rá. Az öregasszonynak nem voltak ilyen hisztérikus megnyilvánulásai. Csak annyit kérdezett, ugye hazajössz? Könyörögve kérdezte, s belül imádkozott. Valami összefüggéstelen, zavaros szöveggel ostromolta Istent, hogy jöjjön haza, és maradjon mellettük a lány, ne hagyja egyedül egy haldoklóval. Iza orvos, és Iza a gyerekük, és amióta él, mindig mindenben segített. A lány nagyot nyelt, erőszakosat, mintha a kávé, melyet végre a szájához emelt, tömör lett volna, nem folyadék, és azt mondta, nem jöhetek. Értette a gondolatát, és azt is érezte, igaza van. Még ha szabadságot kaphatna is, vagy akár csak gyakrabban lejönne, mint szokott, Vince megütődnék, keresné az okát, kitalálná, amit nem szabad. Iza mindig meghatározott időben érkezett, havonta egyszer, vagy névnapra, születésnapra, házassági évfordulót ünnepelni. Nem jöhet. Persze, hogy nem. Egyedül kell maradnia Vincével, és azzal az iszonyú titokkal, hogy Vince meg fog halni. Ezen Iza ígérete sem enyhít, hogy Antal majd mellettük lesz és segít. Antal nem Iza. Ömölni kezdett a könnye. Nem látta, inkább csak érezte, hogy a szomszéd asztal mellől nézik. Iza nem próbálta csendesíteni, csak megfogta a kezét. Belekapaszkodott a lány hideg, gyűrűtlen ujjaiba. A taxi kopasz platánok között futott. A Sándor utcán nagy lebegő plakát hívta fel a figyelmet valami táncos mulatságra. Antal hátra nézett a sofőr mellől, mikor meghallotta a sóhajtását. Az öregasszony nem felelt a szemének. Köhögött, elfordította a fejét, az utat nézte, a tollászkodó varjakat a fasorban. Antal jó hozzá. Vincéhez is jó volt. És Antalt valamikor nagyon szerették. De Antal elhagyta Izát, és ezt nem lehet sem elfelejteni, sem megbocsátani. A folyosón ontották a meleget a radiátorok. A levegő száraz volt, felmosó rongy szagú. A portás maga nyitotta ki nekik a liftajtót, s ennek még ebben az iszonyú órában is örült, mert a portás mosolya Iza és Antal közös védelmét jelentette. A folyosó könyökében levő kis szalomban ültették le. Még Antal elment a professzorért, Decker utolsó esztendejét töltötte a klinikán, kirakta és berakta a zsebkendőket meg a citromot a szatyorba. Irtózott a gondolattól, hogy idegennel tárgyaljon, de erőt vett magán. Tudta, hogy ez a találkozás nem neki szól, nem is Vincének. A klinika udvariassága Izát tiszteli meg. Antalnak legbelül nem hitte el, hogy mindennek vége. Ám mikor Decker megjelent a folyosón és felé tartott, a szatyor hirtelen húzni kezdte a karját, mintha ólom volna benne, nem citrom. Decker professzor volt, s amit az arcán látott, válaszolt kimondatlan, rettegő kérdéseire. Iza később kikérdezte, mit beszélt a professzorral. Megpróbálta összekeresgélni magában a mondatokat, de nem ment. Csak az érintésre emlékezett, hogy Decker a vállára tette a kezét, s erre is csak azért, mert lerázta magáról a jó akaratú ujjakat, s hirtelen valami vad elkeseredés fogta el. Heves, ingerült ellenszenv, s azt gondolta Deckerről, aki 3 hónap óta egetföldet megmozgatott a Vince érdekében, s a lelkét kitette volna, ha megmentheti, hogy gyilkos. S azt is, ez az ember ugyanannyi idős, mint az ő férje. Miért ennyire épp? A külön szoba ajtajában megtorpant. Antal azt mondta, Vince hajnal óta nincs magánál, s valószínűleg nem is lesz többé, átalussza magát oda-hátra. Ám ha ő belép, csak feleszmél talán. Nem lehet, hogy 49 esztendő testi-lelki összetartozása gyöngébb legyen az elmúlásnál. De mi lesz, amikor megérzi a közelségét, megszólal gyermekes, szelíd hangján, számon kéri tőle azt, ami múlóban, a fájdalmakat és a tűnő életet? Mi lesz, ha ma ezen az utolsó napon mégiscsak rájön, minek a küszöbén áll. S megint sírva fakad, zokog, mint mikor a 20-as évek elején elvesztette az állását, s éjjel egy ingben odaállt az ágya mellé, és potyogó könnyel azt mondta neki, segíts, Etelka! Mi lesz, ha most is arra kéri majd, hogy segítsen, ha tudja már, hogy nincs remény, és az életért könyörög, a lehetetlenért? Vince imádott élni, koldusként, állástalanként, nyomorult betegként is a világ legnagyobb ajándékának tekintette a puszta létet, hogy a földön lehet, hogy reggel felébredhet, este lefekhetik, és hol szél fúj, hol napsüt, hol csendesen vagy erőszakosan csorog az eső. Akkor majd hazudik neki, utoljára, mint hazudott hónapok óta szakadatlanul. Az öregasszony jobban félt attól, hogy Vince búcsú nélkül hagyja itt, mint hogy még egyszer teljes öntudattal ráveti rettegő szemét, s a kínok némasága, vagy a porok előidézte fél szender után váddá, vagy panasszá formálódnak a gondolatai. Mikor beléptek, Antal egy székre dobta a kabátját. S az öregasszony most vette észre, hogy nincs rajta fehér köpeny. Így nem orvosnak érződött, csak családtagnak, ami pedig nem volt évek óta már. A szobában legelőször Lídiát látta meg. Az ápolónő hátrafordult az ajtónyitásra, felállt az ágy mellől, lesimította kötényét. Nem köszönt hangosan, csak bólintott, s az egyedüli volt, aki természetesnek hatott ebben a természet ellenes környezetben. Igazított egyet a Vince takaróján, aztán azonnal kiment, vissza se nézett az ágyra. Milyen furcsa, gondolta az öreg asszony. Hetek óta van Vince mellett, s így megy ki, ilyen száraz szemmel, részvét nélkül. Hát meg lehet szokni a halált. Vince nem volt magánál, de nem eszméletlennek látszott, hanem alvónak. Homlokán ezüstösen feszült a bőr. Orra megnőtt tegnap óta, s hiányzott az orrnyergéről szemüvege nyomának vörös holdacskája. Jobban megnézte, s akkor rájött, hogy nem az orra nőtt meg, hanem az arca apadt el tegnaptól máig. Elhagyott, gondolta az öreg asszony. Nem várt meg. 49 évig tudtam minden gondolatát. Most nem tudom, mit visz magával. Elhagyott. Leereszkedett mellé, és nézte. Hónapokon át ápolta nappal, éjjel, az összeroskadásig. Most azt érezte, voltaképpen nem is fáradt. Elkezdene mindent előről. Ha hazavihetné, akár így is, ahogy van, nyitott, szomorú ingében, melyről kiütközik furcsán magasabbra került mellkasa. Még tán el is bírná az ölében. Mivé lett az a test? Nem lett volna szabad elengednie maga mellől. Iza jót akart, mikor kihozatta. Mindkettőjüknek jót. Mégse lett volna szabad. Talán, ha ő van mellette, ezekben a hetekben is tovább él. Itt Lídia ápolta, az húzta naponta kétszer tisztába az ágyát, az látta el mindennel. Lídia pontos volt, türelmes, szíves, de vajon mókázott-e vele, hogy vele diktálhasson valami ételt? Bolondította-e, hogy nincs is semmi baja, csak vén? Csitította-e elfúlt, panaszos szavát? Nem lett volna szabad kiengednie a klinikára. Most aztán így megy el. Öntudatlanul, búcsú nélkül. Odahajolt hozzá, megcsokkolta. Vince homloka száraz volt, gyógyszerszagú. Leült mellé, megfogta a kezét. Thank you.
Szabó Magda a Pilátus című regényének első részét Györgyi Anna előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Kapcsolj rá! Zeneösszeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem, felnyitotta a szemem. Magát megalázva, bűneimért szenvedett. Eljöttem, hogy áldjam, csodáljam, imádjam, azt kiértem, adta önmagát. Csodálatos Isten, dicsőséges bárány, fogadd el szíven imádatát. Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem, felnyitotta a szemem. Dicsőséges bárány, fogadd el szívem,
szívem nem fél benned, remél. Szívem nem fél benned, remél.
Szívem nem fél benned, remélem. jelenlétedben. Tiszta színed keresem, csendben állok, te rád várok szüntelenül, vágylak, Uram, megismerni még jobban. Uram, a vágyam, hogy hangot hallhassam, ismerni még jobban. Lelkem úgy várja, hogy arcod láthassam, ismerni még jobban. Gyorsan lépek, hátra nem nézek, jutalom az ígéret. Futok egyre, s az akadályt mind félreteszem, hisz célom csak egy, megismerni téged. Uram, a vágyam, hogy hangot hallhassam, ismerni még jobban. Lelkem úgy várja, hogy arcod láthassam, ismerni még jobban. A színen keresem, csendben állok, de rád várok szüntelenül, vágylak, Uram, megismerni még jobban. Uram, egyre,
s az akadályt mind félreteszem, hisz célom csak egy, megismerni téged. Uram, a vágyam, hogy hangot hallhassam, ismerni még hangod hallhassam, ismerni még jobban. Lelkem úgy várja, hogy arcod láthassam, ismerni még jobban.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Oszlopként jön. jött közénk az Isten. Víz az önként szakadt ránk az éj. Vándorlás, sok csodán keresztül szóltál. De Krisztus eljött ártatlanul tisztán. Vére által jött a szabadság. Keresztvár megváltást hozott a földre. Élő evangéliumát örökül hagyta néked. Szabadon szállj, szabad el válj, szárnyal a gátból. Mindörökké csak a tiéd, igazi gátból. Szabadon szállj, Istenünk vár, igazság gátból. Hisz Isten szabad száll, övé minden gazdagság. Szent lelkével hozzánk, Krisztusban a teljes valóság. Dobj el hát, minden mást is öröme átjár. Új szövetség új emberként várt ránk, bűneinkért Krisztus megbocsájt. Hagyj fel hát, minden más, és a mennyország vár rád. Élő evangéliumát örökül hagyta néked.